A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Hauman Péter színművésszel, a Nemzet színészével és társulatokról.
Nevetek, mert nem kell mindig.
Nem szereti ez. De hát ez fontos. Szerintem hozzátartozik.
Jó, Hauman Péter színész, Schlusspass.
Jobb ez így?
Jobb, persze.
Akkor mondjuk így, Hauman Péter színésszel folytatjuk a beszélgetést, és a pályaállomásairól ejtettünk szót, társulatokról, színházakról. Van egy nagyon érdekes mondat, amit több interjúban is olvastam öntől. Azt mondta, akkor lett igazán színész, vagy akkor lett színész, amikor már nem irigyelt másokat. Mit jelent ez?
Igen, ezek az energiák, amivel lesi az ember más előrehaladását, hogy egy-két kollega úgy megy előre a pályán, a mestersége gyakorlásában, mint hogy kés a vajba, és nekem nem megy, mert lenyűgöznek külső és belső koloncok. Nagyon sok energiát vesz el az embertől, nem tud igazán dolgozni, ezzel nem szabad törődni, azzal kell törődni, hogy a magam jól felfogott önző érdekében ki kell egyeznem a környezetemmel. De hangsúlyoznám ebből azt az önző jól felfogott érdeket, amivel meggyőződésem, hogy az az irány, amit a szerepemben kívánok képviselni, irányt akarok tartani, az jó. Ennek érdekében önző módon mindenkivel kell, hogy az ember jóba legyen, mert nem jut egyről kettőre. Tehát jól kell érezzem magam, és meg kell találnom a módját, még ha nehezemre is esik, hogy emberekkel, vagy tőlem hajmeresztő különbözőséggel, vagy különbséggel működő színészel jól egyetértsek.
Furcsa dolog ez, amit mond meg, egyáltalán ez a fajta idézőjelbe tett irigység. Raksányi Gellért írt az élete vége felé egy kis memoárkötetet, és abban van egy gondolat, ami bennem megmaradt, és föl is jegyeztem. Azt írja, hogy őt azért szerették a kollégái, mert nem volt, amiért túlzottan irigyelhették volna. Ez is furcsa, nem?
Vagy itt van Zente Ferenc. Mindent tudott, ami a környezetében történik. Én nagyon sokat beszélgettem vele előadás után, sokszor vittem haza kocsival, és utána sokáig tudtunk otthon beszélgetni. Olyan dolgokat tudott, amiket olyan erővel tartott magában, mert nem érdemes bedobni ezt a féltéglát egy olyan hangulatban, ami néha színházakban, vagy a színházi életben uralkodik. Nem kell, hihetetlen, olyan általunk nagyra becsült jeles színészekről mondott olyan dermesztő dolgokat, hogy ez ilyesmit nem szabad abajgatni. Őt ezért is szerették. És a Raksányi kutyát, hát kutya, igen, Raksányi
kutyust,
igen. És ezért szerethették. Ő úgy volt jelentős, hogy nem volt igazán nagy kiugrás a semmiben. Nagyon megbízható, folyamatos, jó volt.
És vajon Hauman Péternek vannak irigyei? Vagy sok irigyele?
Gyanítom, de nem törődök vele. Ez egyszer-kétszer mutatkozott már. Nem is irigységet láttam, én inkább, ha az Isten bocsássa meg nekik, gyűlöletet.
Igen.
Kezdve az olyan hazugságoktól, hogy az egyik oda penderült egy alkalom, mert a jó nevű, meg ismert színész, azt mondta, hogy fiatal koromban példaképen voltam, most meg nem bírok belenézni a szemedbe, mert hazudik. És láttam a szemét, hogy most kettőnk közül bizony te vagy az, akinek a sarkát hátra lehet kötni. Igen. A dühöt. Igen. Nem irigységet. Sokszor érzem, hogy süt a másik mellettem, az ember ezt a bőrével megérzi. Talán nem is gyűlöl, már az is gond neki, ha másként gondolkodom, mint ő.
Ha visszatekintünk a pályaállomásaira, azért az érdekes, hogy fiatalon is nagyon sokszor játszott időseket. Ugye 28 vagy 29 éves volt, amikor Pécsen eljátszotta Eddie Carbonét, az 50-es éveiben járó Eddie Carbonét a Pillantás a Hídróba. És a 70 éves Szókrátészt is olyan 30 évesen
29 évesen,
kezdte el játszani. Ez a Szókratész például miben különbözik, amikor 30 évesen játszotta, és mi az, amikor már úgymond szinkronba került a korával?
Az alapjai, hogy mondjam, a gerince, Horváth Jenő rendezte, akinek volt egy eposzi előneve, a gonosz Horváth Jenő. Azért volt gonosz, mert gyűlölte, ha egy színész hazudik. Gyűlölte, és azt a pokolba kergette.
Az mit jelent egyébként, amikor a színész hazudik?
Hát nem felelős azért, amit kiejt a láján. Ugye képvisel egy gondolkodást, képvisel egy emberi viselkedést.
Hamisan nyúl a szerephez?
Hamis, igen. Egyszer nem járja be azt a szolgálati utat magában, amit egy színésznek be kell járnia, mielőtt kiejt a száján egy mondatot, vagy valamiféle viselkedésbe kezd, hogy képviselje a szerepét. Na, hogy visszatérjek az eredetére. Ezzel a kellemetlen emberrel én a végén komoly egyességre kerültem. Tehát ami a Szókratésznek a gerincét illeti, azt a tartást, amiből megszólal ez a szerep, azt mi megbeszéltük egymással. Ennek tulajdonképpen a magja nem változott semennyit sem. Annak értelmében mondom azt is, ha esetleg jobb, mert azt hiszem jobb lett. Végül is eltelt, ugye 43 év mióta ezt először elmondtam, és ez alatt az idő alatt csak rakódott rám annyi felnőttség, ami hasznára válhatott ennek a Szókratész védőbeszédének.
Mondhatjuk talán azt ugye, hogy a Szókratész volt az, amire hát azért ugye a szakma is úgy felkapta a fejét, és ez volt az, ami a budapesti szerződést is hozta a 25. színházhoz. És aztán ugye a Madách Színház jött, igen, amiről már érintőlegesen beszéltünk. Ugye ez a 70-es évekbeli Madách Színházról van szó. Az ott azért nem akármilyen társulat volt. Gábor Miklós, Tolnai Klári, Márkus László, Huszti Péter. Hogyan emlékszik?
Az egy jó társulat volt.
De jól érezte ott magát?
Ott is az előbb említett módon éreztem magam. Az Ádám Otto egyszer azt mondta rólam, ezt Kerülő Otton tudtam meg, aki nekem egyébként mesterem volt. És
hát azt, ezt a korszakot tulajdonképpen a Madách Színházban az ő neve fémjelezte.
Hogy én valamire vittem ebben a mesterségben, vagy ebben a hivatásban, azt főleg neki köszönhetem. És mégsem tudtam igazán, mondok egy történetet, kettőt is. Az egyik az, amit Kerülő Otton tudtam meg, szeretné a Hamon, de nem hagyja magát. Ez sokáig a cipő mellett jártam emiatt a mondat miatt, mert a dolog így volt, és megütközéssel hallgattam saját magamat más szájából. Szeretné a Hamont, de nem hagyja magát. Ez az egyik. A második, amikor kezdett túlságosan, hát most nem használok igazán jó szót, olyan sokszor illették a Vix Színházat és a Madách Színházat, és itt a jelző az lenne, hogy körúti. Körúti Színház. De most használjuk
ezt. Hát és körúti színjátszás, ezt is hozzátették.
Egy része igaz, más része igazságtalanság, legalábbis így megfogalmazni egy színházról valamit. Galátság. Mégis használjuk ezt a kifejezést. Amikor kezdett unalmassá válni nekem ez a játékmód, akkor egy páran, hárman, egy aféle összeesküvésbe fogtunk, hogy másként kéne játszani. Ennek tagja volt Almási Éva, ennek az összeesküvésnek, Káldi Nóra, aki szegény már elment közülünk, és én. Ahol összeesködtünk, a szubroza nálam volt. Természetesen egy jó igazgató az ilyesmit azonnal megtudja. Én akkor még nem tudtam, hogy Ádám Otto ezt tudja, és fölhívtam telefonon, hogy szeretnék veled beszélni. Ennek a világon semmi akadálya, mondta telefonba. Az ajtó mindig nyitva, ha zárva van, azért van, mert tárgyalok. Egyébként hozzám bármikor be lehet jönni. Bementem hozzá. Ő kezdte. Olyan voltam egy kicsit, aztán később is a beszélgetés után, mint egy ilyen gogoli figura, vagy aki letüsszenti a generálisnak a tarkóját a színházban. Ő kezdte. Azt mondta, engem nem érdekel az, hogy ki kit küld el melegebb éghajlatra. Az engem soha nem zavart. Az zavar, ha ti színészek a pagodában, vagy várakozva egy vacak szinkron szerepre, a szinkron stúdió előterében hülyeségeket beszéltek a szakmáról, és az amúgy nehezen kormányozható színházat, ami olyan, mint egy sajka zúgón, ezekkel a beszédekkel rongáljátok ennek az életben tartását és működtetését. Ezt nem szeretem, ha hülyeségeket mondtok a színházról. És ebben sok tekintetben igaza volt. Erre én azt mondtam neki, ami miatt én most ilyen vagyok, azt tőled tanultam, te változtál meg. Na, itt megrémültem, és fullott rólam a víz, hogy Uram Isten, mit mondtam? Itt lettem igazán gogoli figura. Mit mondtam? Én azt mondtam, ami akkor, ami bennem volt. Na, ahogy mentem le a lépcsőn, azt éreztem, na, itt most visszaadhatom az ipart, mert nekem annyi. És onnantól kezdve jöttek a nagy szerepet, mert ez is az Ádám Otto volt.
Beszélt arról egy interjúban, hogy a pályája során többször is úgy érezte magát, mint egy ládarépa, ami fölött alkudoznak. Kik, igen, vagy tanakodnak?
Mondok
kik? A rendezők, az igazgatók?
Ebben kaptam Jászai díjat 70-ben, van szeg a Szókratészre. Nem, a vidéki viselkedésemre. 72-ben kaptam még egyet, egymást, tehát két év múlva újra egyet, azt van szeg a Szókratészre, meg a 25. színázra. Jellemző, hogy az a díj, ez a Jászai Mari díj, ez hogyan devalválódott. Korábban volt első, második, harmadik fokozat. Én már azt kaptam, amiből kireszelték a fokozatokat, talán azért is adtak egymás után kettőt. Akkor még az acél eljárt ezekre a kitüntetésekre is, és ennek a kitüntetésnek az átadása a Goblen termébe volt a Fészek klubnak, mert még Fészek klub is működött. És ott vannak az igazgatók. Akkor szerződtem át a 25. színházból a József Attila színházba. A cél velem szemben az, hogy maga megéri a pénzét, mert elszerződött egy pesti vidéki színházhoz. Vagy majd magához megy, át a fejem fölött. Megfordultam, és azt látom, hogy Ádám Ottóval van a hátam mögött. És Ádám Ottó, én visszafordultam a cél felé, és hallom a hátam mögött az Ádám Ottónak mondatát. Igen, egy év múlva, mert nem szeretem a játékos csábítást. Tehát ő nem akart engem elszerződtetni a 25. színházból, mert akkor kötekedik az acéllal. Azt mondta nekem egy levélben, az a levél még mindig megvan, menjen szépen egy évre a József Attila színházba, és utána nálam landolsz majd. És akkor úgy éreztem magam, hogy mennyi mindenem múlik egy színésznek a sorsa. Az, hogy én fölkerültem Pestre, az például nagy mértékben annak köszönhető, hogy valamilyen technikai okból kifolyólag az I. és Gyula Tiszták című darabja díszletét vagy nem bírták átszállítani, vagy nem volt elég nagy a Kaposvári Színháznak a színpad, ahol a Dunántúli Színházak fesztiválja volt. Egyszerűen száz, abban a szerepben én vacak voltam, de mellette ott ment az Arturo Ui, amit még most is boldogan vállalok, és azt mondom, hogy ebbe kössetek bele, ha akartok. Nem fogtok tudni, mert az jó volt. Ezt nagyon kevés olyan szerepre mondom visszamenőleg, amit játszottam. Az jó volt. Ha az akkor nem kerül be oda, a Tiszták, ilyesből a Tisztákja helyett, akkor engem a kutya se lát Pestről, ahova kötelességből le kellett járjon egy sor igazgató, akik egyébként be nem tették volna a lábokat.
De akkor véletlen és a szerencse is.
Véletlen a szerencse, meg ez a társalgás az ember feje fölött.
Na de ez viszont számomra, ez azt jelzi, hogy azért nagyon kiszolgáltatott dolog színésznek lenni, nem?
Az. Ehhez rengeteg szerencse is kell. Nem elég az elhivatottság érzése, a szorgalom, a kitartás, a béketűrés, egyáltalán tűrni, ehhez hihetetlen mennyiségű mazlés kell.
Na most azok az emberek, akik így beszélnek a színész, vagy átbeszélnek a színész feje fölött, azok ugye megvalósítják az álmaikat, az elképzeléseiket, darabról darabra szépen építik az életművüket, mondjuk a rendezők. A színész meg megkapja a feladatot, megkapja a szerepet, jó esetben megkapja, rosszabb esetben csak áll a próbatábla előtt, ahol mondjuk nincs kiírva a neve.
Ezt a helyzetet ismerem, különösen az utóbbi 8-10 évben. Erről nem akarok többet beszélni.
Azért úgy meg akartam kérdezni, hogy ugye a mostani évadban...
Talán választani tudod, hogy senkit nem akarok megbántani, már ezeresen a korábbi mondattal is már bántom azt a
Értem, csak az azért... kenyeret ad. Én tudom, hogy most a Katona József Színháza az otthona, és ez nem is akármilyen otthon, de hát az azért érdekes, hogy a mostani évadban a Katona József Színházban nem volt új bemutatója, sőt legutóbb, ha jól emlékszem, akkor az előző évad elején volt a Pinocchio, amiről már beszéltünk, hogy
meg
rövidesen lekerül
a
műsorok.
Mi osztályunk az, ami...
Igen. De hogy ebben az évadban egyáltalán nem volt feladata, tehát akkor most az előző példázathoz visszatérve akkor, tehát Hauman Péter, most megint csak hozzáteszem, hogy a nemzet színésze, bár jelek szerint nem szereti ezt. Hauman Péter a nemzet színésze, ott áll a Katona József Színházban a próbatábla előtt, és nincs kiírva a neve.
Nincs. Nincs. Elment úgy 8-10 évem, na vegyünk hat, mondjuk 6-8-at. Elment úgy 6-8 évem, amikor még mindig rengeteg erő van bennem. De gyakorlatilag az 51 néhány évet vagyok a pályám, vagy azóta van papírom arról, hogy csinálhatom ezt a mesterséget, ennek azért elmegy az egyötöde úgy, hogy igazán nem voltam vele boldog. Ez nagy pazarlásnak tűnik. Nem csak az életemben pazarlás, hanem megkockáztatom pazarlása annak a színháznak is, akinél ezt megélhettem így. Én megértem a színháznak azt a törekvését, hogy folyamatosan részt akar venni a jelen működtetésében. Napra kész akar lenni, aktuális témákat akar feldolgozni. És nem abban töri a fejét, hogy egy színésznek, akiben még van erő, van megjelenítési készség, még jó minőségűnek mondható, hogy annak szerepet találjak, más gondolkodás foglalkoztatja a színházat, ezt ez én megértem. Ettől függetlenül sérült az én pályám az utolsó 6-8 évben.
És nem kérhet a színész?
De, mindjárt mondok erre példát, hogy ne a levegőbe beszéljek. Amikor Zsámbéki rendezte, vagy még csak hozzáfogott a Macbeth rendezéséhez én fölkerestem őt Tihanyban, ahol nyaralt, és kértem, hogy vegyetek be, szeretnék közétek tartozni. Ugye erről beszélgettünk még a beszélgetés elején. Szeretnék közétek tartozni. Van ott egy jó szerep, a kapus szerepe. Nem akartunk neked méltatlan szerepet adni, mondta Zsámbéki. Egyébként nagyon jó ízű volt a beszélgetés. Nem akartunk neked méltatlan szerepet. Nem méltatlan szerep, attól, hogy kicsi, azzal, hogy színészek szokták egymás között mondani, akár el is lehet lopni a tejfölt azzal a két rövid jelenettel, amiben részt vesz. Így belekerültem, tehát én kértem. De akkor már régóta nem volt igazán olyan feladatom, aminek örültem volna.
De ha már a színész kér, akkor miért a kapus szerepét kéri, és mondjuk miért nem a Lír királyt?
Hát, mert hogy mondjam, hát Lír, talán Lír az nem az én alkotom, nem az én.
Ezt csak úgy mondtam, de hogy...
Mondjuk... Igen, de ott lett volna Naplemente előtt, ott lett volna a Hosszú út az éjszakában, apa szerepe, ott van Strindbergtől a Haláltánc. Van egy csomó, vannak 60 év, 70 év, viszonylag jó karban vagyok még, tehát a 61-nyányos, hát ha ilyen szerepek vannak a világirodalomban, és ráadásul olyanok azok a szerepek és az előadások, hogy nagyon is lehet a napi életben részt venni, ha már a színházak minden az a szándéka jogosan, hogy részt vegyen az ország napi életében, vagy aktuális gondolkodásmódjában.
És ennek kapcsán éppen az jutott az eszembe, hogyha így szerepekről beszélünk, hogy azok a szerepek, amik vélhetően egy színész vágyott szerepei, ugye úgy szokták mondani, hogy szerepálmai, azok valahogy az ön esetében mindig másút jöttek, nem az anyaszínházban. Hát mondjuk Willy Loment Miskolcon játszott el az Ügynök halálában, a Velencei Kalmár a Centrál Színházban jött, a Harmadik Richard, amiről már beszéltünk, az ugye nem jött össze a Nemzeti Színházban, csak egy tévéjátékban. Ez nem baj?
De, el kellett menjek. Igen, el kellett menjek. Na most én eljátszottam, mindenen lehet fogást találni, hogy kellett volna másként, mindenen. De az, hogy egyáltalán nem írtak róla, de a helybéli lapok se. Úgy történt a világirodalomnak az egyik legnagyobb és legszenzációsabb színdarabja eljátszása Miskolcon, hogy a kutya nem érdeklődött iránta, semmi reflexió nem volt. Nem azt vártam én, hogy valami dicséretet kapjak, hogy barackot nyomjanak a fejemre, hanem egyáltalán szóba állni azzal, aki úgy gondolja, hogy ért a dologhoz, hogy mi történt ott. Mert azért ez a világirodalomnak egy nagyon komoly pillanat, ez az Ügynök halála. Senki, a világon senki nem ért róla.
Hogy látja egyébként, hogy megváltozott azért, ha így a pályájára visszatekint, megváltozott a színház helye, szerepe? Ugye sokan mondják, hogy nem lesz már olyan fajsúlyú a színház, mint mondjuk volt 20, 30, netán 40 évvel ezelőtt, amikor mondjuk a Kaposvári Színház budapesti vendégjátékánál rohamrendőröket kellett kivezényelni. Igen. A Vígszínházhoz. Nem lesz már talán ilyen fajsúlyú, vagy ilyen fontosságú.
Nem, mert hozzánőtt az elvárás. Tehát azért nagy pillanat volt a színjátszásban. Hát úgy összerándult az összes pesti igazgatója, akik egymásra nem álltak szóba. Égett a telefon állandóan az igazgató között, hogy milyen véleményt alkossanak a jelenséggel kapcsolatban, hirtelen kezdték félteni a bőrüket. Jogosan. De a kaposvári közönség, ők felhoztak egy közönséget, és ez nem csak Kaposvárra tartozott, hanem általában a közönség fölnőtt ehhez a korszerűbb és egészségesebb színjátszási módhoz, ami talán, mint az én szememben, kicsit túl is lendült az önmaga minőségén azzal, hogy még jobban lerángatott minden por közeli állapotba, és mintha egy kicsit ebből a játékmódból a költészet veszett volna ki. Mindent lerángattak, félve attól, hogy valamilyen vaníliaszagú, meleg, libazsíros, és itt megint mondom, az úgynevezett körúti színjátszás helyett egy eleven, egy belemenősebb, egy élesebb, sarkosabb színjátszást kezdett. A közönség fölnőtt hozzá. Én látom, azt kellett lássam most az utóbbi időben, amikor néztem a főiskolai hallgatókat, most onnan kikerülők, azok nem hogy ugyanolyanok, hanem mintha még jobbak is lennének a nagy átlagban, mint az én korosztályomban, akik kijöttünk a főiskoláról. Nagyon jó a felhozatal. Nem mutatkoznak, mert nincs televízió. Az én életemben korábban egy évben 60-80 gondosan előkészített, igényesen eljátszott televíziós játék volt.
Akkor a színész sors is nagyon más manapság, mint
más,
volt
igen, egykor. És a rendezők olyan erővel jelennek meg, egy darab rendezésébe, hogy a legjobb helyeken is, ahol közösségi munka van, ahol műhely munkát hirdetnek magukról, egy borzasztó erős rendezői erőszakot érzek, és nincs igazán párbeszéd színész és rendező között. És miután nehéz megélni ezen a pályán, ellenvéleményen nem él a fiatal színészek nagy része, mert nem kíván konfrontálódni.
Shakespeare Hamletjében van egy szép jelenet, amikor megérkeznek a színészek, akik majd eljátsszák Hamlet atyának a meggyilkolását, akkor Hamlet valami olyasmit mond, nem tudom pontosan idézni, hogy adjanak jó szállást a színészeknek. Bányának, jól kell bánni a színészekkel, mert ők a korfoglalatjai. Na most hát szállásuk még csak van a színészeknek, de hogy ők lennének a korfoglalatjai manapság.
Sóhajtok egyet, mert igen, hát ez a bibéje most a dolognak. Kéne, hogy az legyen, de az is. Ha nézek olyan előadást, mint például most a Katona József Színházban, a népellensége, az ottani színészi viselkedés, az egész rendezés és az előadás minősége, az nagyon is a korfoglalatja. És ennek záloga az a nagy képességű színész, aki a főszerepet játsza. Ha a színész pusztán azzal, hogy megjelenik a színpadon, és úgy tolja maga előtt a levegőt, hogy a közönség azonnal bizalmat szavaz feléje, mert olyan a megjelenése. Puszta léte, az ott fellépő színésznek a puszta léte bizalmat áraszt. Amit ő mond, azt úgy kell elfogadni, mert ért hozzá.
Letelt az időnk, de egy kérdést még engedjen meg a beszélgetés végén. Jó 10 évvel ezelőtt azt mondta egy interjúban, hogy mindgyakrabban találkozik gyerekkori önmagával.
Igen.
A kis Petyával? Találkoznak még mostanság
is? Igen, hát ez egy ilyen...
De szoktak találkozni most is?
Keresem azokat a helyeket, ami a gyerekkoromnak forduló pontjai voltak például. Megyek emlékezni. Igen. Legyen az egy gang, legyen az Siójúton, a domboldal, ahol 48-ban kiadtak engem, meg gíres voltam. Ahol ültem egy kútkáván, és amikor először mentem oda, és láttam lent a vasútállomás mögött az autómat. Egyre több ilyen helyet találok. Legutóbb abban a házban, ami egy gangos ház volt, ahova születtem, klozett a gang végén. Nézem azt az ajtót, ahova laktunk, szobakonyha volt. És a mellettem lévő ajtóhoz tartozó lakás az az utcára nézett, ott a jobbmódok, vagy talán éppen a ház tulajdonos alakott. Halkan kinyílik az ajtó, és egy idős, nagyon idős asszony kiszól, köszön nekem, és azt mondja, ide tetszett születnie a művész úrnak. Hát ezen úgy elgondolkoztam, hogy tetszette vagy sem, nem tehettem róla, igen, ide születtem. És aztán ilyenkor az ember próbálja feldolgozni azt az utat, amit nem a művészetben, vagy nem a színészetben, hanem egyáltalán azt az utat, ami megesett vele ez alatt a 73 éves vagyok, kezdek ma ilyenekre figyelni, hogy mi történt velem.
De azért, amikor így találkozik úgymond a gyerekkori önmagával, vagy a gyerekkori énjével, akkor mond valamit az a kis Petya? Üzen valamit?
Na most ez egy csapni való másolás lenne, ugye találkoztam egy fiatal emberrel Karinti után, ugye pedig ez működik, ez így van. Igen, lenne mit mondani nekem. És sokszor tanácsot kérek tőle, mert tisztább még a lelke, mint most az enyém.
Haumann Péter színművész volt a vendégünk az elmúlt órában. Nagyon szépen köszönöm.